Folytatódik a Szigma, a Holnap Világa. Magazinunkban most a világ néhány fontos és érdekes tudományos híre következik.
2 centiméterrel megsüllyedt Houston a Harvey hurrikánnal járó hatalmas eső súlya alatt, állapították meg amerikai geológusok. A Kaliforniai Műszaki Intézet munkatársai szerint az áradás olyan rendkívüli kiterjedésű volt, hogy a földkéreg valósággal meghajolt a hatalmas víztömeg súlya alatt. A tudósok azt állítják, a 2 centiméteres süllyedés csak átmeneti, amikor visszavonul a víz, a kéreg rugalmasan reagál és visszatér eredeti alakjához. A San Diego-i Orvosi Egyetem tudósai szerint a jövőben szerep juthat a Zika vírusnak bizonyos agydaganat típusok kezelésében felnőttek esetében. Egereken végzett kísérletekkel kimutatták, hogy a Zika vírus kiválasztja, megfertőzi és elpusztítja a felnőtt agyrákos daganat sejtjeit, míg az egészséges agysejtek érintetlenek maradtak. A jelenség magyarázata az lehet, hogy a Zika vírus a tumorok őssejtjeit támadja meg, és mivel a felnőttek agyában kevés az őssejt, az egészséges szöveteket érintetlenül hagyja. A tanulmány készítői azt remélik, hogy az emberi tesztek másfél éven belül elkezdődhetnek. Szeptember 5-én volt a 40. évfordulója annak, hogy útnak indult a Voyager 1 űrszonda, az emberiség által készített legtávolabbra eljutott eszköz. A Voyager 1 előtt 2 héttel indult ikertestvére. A Voyager 1 jelenleg 21 milliárd kilométeres távolságban jár, már átlépett a csillagközi térbe, túljutott a helioszféra határán, vagyis elhagyta azt a régiót, amelyben a napból kiáramló részecskék, a napszél összetevői vannak túlsúlyban. Az ikerszondák elsőként tanulmányozták a külső gázbolygókat, megközelítették a Szaturnuszt és a Jupitert, közelről lefényképezték azok holdjait. A Voyager 2 felvételeket készített az Uranuszról és a Neptunuszról is. A szondák még mindig sugároznak rádiójeleket a Földre, bár a század közepére plutóniumizotópos telepeik teljesítménye a felére csökken. A Voyager 1-nek még körülbelül 30 év kell, hogy elérje az Oort felhőt, és további 30 ezer évbe telik majd, amíg áthalad rajta.
Szigma.
A Holnap Világa.
Tudomány első kézből.
Az utóbbi években sokat változott a tudomány álláspontja az ember kialakulásával, evolúciójával kapcsolatban. Előkerültek például olyan leletek, amelyekből kiderült, hogy a folyamat a korábban véltnél sokkal előbb kezdődött. A DNS vizsgálatok pedig azt is bebizonyították, mindannyiunkban megtalálhatók a neandervölgyiek génjei, de nincs sok ijegységre, mindössze 1-2%-ról lehet szó. És különben is a neandervölgyiek nem azzal tűntek ki, hogy durvák és ostobák voltak, hanem azzal, hogy gondozták az utódaikat. Az emberi evolúció folyamatáról Fehér Anna Magda beszélgetett Gyenis Gyulával, az ELTE emberi tanszékének egyetemi tanárával.
Számos olyan kísérlete volt az emberré válásnak, amelyeknek a jó része kihalt. Tehát az emberré válás az nem egy egyenes fához hasonlítható, hanem inkább egy bokorhoz, amelynek számos ága van, és ezeknek az ágának a döntő többsége elpusztult, kiszáradt. Amit biztosan tudunk, a ma ismert legidősebb, már emberinek számítható lelet, az körülbelül 7 millió éves, és Afrikába találták. És utána aztán már egyre több lelet kerül elő, ezek persze nem úgy néznek ki, mint egy mai ember, hanem nagyon sok emberszabású majom jellegük van, akiket már embernek nevezhetünk, és hozzánk hasonlít, az a Homo erectus. És ebből a Homo erectusból alakul ki egy úgynevezett Homo heidelbergensis Afrikában, és ez a Homo heidelbergensis közös őse a neandervölgyi embernek, és a Homo sapiensnek is. Ez a Homo heidelbergensis, ez bevándorol Európába, és itt alakul át neandervölgyi emberré. Míg az Afrikában maradt Homo heidelbergensisből Homo sapiens, tehát a mai emberek egy korai őse alakul ki, amelyik aztán később szintén bevándorol Európába, és hát Ázsiába és más helyekre is, de hát Európába találkozik össze a neandervölgyi emberrel, aminek úgy tűnik, hogy a neandervölgyi számára tragikus vége lett, mert hát végülis a neandervölgyi ember kihalt, és a Homo sapiens maradt fönn.
Tehát a Homo sapiens mikor alakult ki, ezt mikorra datálják?
Ez a Homo sapiens, akik mi vagyunk, ugye ez Afrikába alakult ki, és valószínűleg egy olyan kb. 200 ezer évvel ezelőtt jelent meg az első Homo sapiensnek nevezhető emberféle. Utána hosszú ideig Afrikában élt, és a A régebbi kutatások szerint mintegy 60-70 ezer évvel ezelőtt kezdett el kivándorolni Kelet-Afrikából, Ázsia, majd Európa felé. Viszont az újabb kutatások azt igazolják, hogy korábban is kivándoroltak kisebb csoportok, azok eljutottak például Közel-Keletre, majd Izrael területre, sőt még tovább, messze Kelet-Ázsiába is, de a mai ember, amelyik elterjedt a Földön, az nem ezektől származik, ezektől a kisebb csoportoktól, hanem mint egy 60-70 ezer évvel ezelőtt kivándorolt homo sapiens-től származnak a mai emberek, pontosabban a különböző földrészeken.
Oroszország szibériai részén az Altaj-hegységben bukkantak a kutatók a Gyenyiszovai lelet együttesre. Ez a titokzatos lelet csoport úgy tudom, hogy a különböző emberfajuk együttéléséről árulkodik. Tehát miben rejlik a fontossága a Gyenyiszovai leletnek?
Ez azért érdekes, ugye ez egy barlang, ahol nem csak homo sapiens, hanem neandervölgyi embert találtak, sőt még egy olyan maradvány is előkerült, amiről még nem is tudják eldönteni, hogy tulajdonképpen az kicsoda-micsoda. Még további vizsgálatok kellenek. Nagyon kevés fosszilis csont került elő, úgyhogy azokból nehéz ezeket a dolgokat meghatározni, legalábbis morfológiailag, genetikailag már könnyebb. Innen tudjuk, hogy ott nem csak homo sapiens, hanem neandervölgyi ember is élt. Nem tudjuk, hogy keveredtek-e. A neandervölgyi és a homo sapiens viszont a mai Izrael területén, tehát Közel-Keleten biztos, hogy keveredett egymással, tehát ezért vannak bennünk neandervölgyi gének. És ezek a neandervölgyi gének a különböző mai homo sapiens csoportokban eltérő gyakorisággal fordulnak elő. Összesen a neandervölgyi génének mintegy 20%-a megtalált bennünk, de nem azt jelenti, hogy egy emberben 20%, hanem egy emberben legfeljebb 1-2-3%, de összességében, ha összeadjuk ezeket a csekély százalékokat, akkor kijön az, hogy a neandervölgyi génjének mintegy 20%-a megtalálta bennünk a homo sapiensben.
Mi jellemezte ezt a két csoportot, tehát a homo sapienst és a neandervölgyit? Tudhatunk-e a viselkedésükről, természetükről, életvitelükről, és arról, ahogy ők hogyan találkoztak, és hogyan éltek egymás mellett, vagy hogyan pusztítottak ki egyikük a másikat?
Hát, amit tudunk róla, hogy az főleg a lelőhelyeken talált leletekből tudjuk, és ezek nem csak az emberi csontok, a fosszilis csontok, hanem azok a különböző tűzhelynyomok és egyéb olyan az emberi tevékenységre utaló nyomok, amelyből kiderült, hogy a neandervölgyiek nem voltak olyan buták, mint hogy korábban hitték, például a gyermekeiket gondosan felügyelték és figyáztak rájuk. Na most ugyanakkor alkatilag meg jelentős különbség van köztünk és a neandervölgyiek között. A neandervölgyiek alacsonyabbak, az ömökkel erős testalkatúak voltak, készítettek ugye pontos jó eszközöket is, de úgy tűnik, hogy az eszközkultúrájuk mégsem volt annyira fejlett, mint a miénk. Talán ez is közrejátszhatott a kipusztulásukba, meg az, hogy viszonylag kis csoportokban éltek, és ezeket a kis csoportokat a mai ember, a homo sapiens egyre inkább olyan területekre szorította, ahol nehéz volt a megélhetés, és így szép lassan ezek a csoportok kipusztultak.
Már beszéltünk a neandervölgyi, illetve a homo sapiens fajról, de úgy tudom, hogy néhány tízezer évvel ezelőtt is még négy emberfaj élt egymás mellett. Mi az, amiket még ismerünk?
Az biztos, hogy a neandervölgyek legtovább Dél-Európában, a Gibraltári területen értek, ott egy-két barlangba, ettől északabbra Európába sokkal korábban kihaltak, és hát igazából ekkor már csak a homo sapiens maradt fönn. Keleten, Ázsiában ugye van a hobbit például, ez a törpetermető ember, de az is kihalt, mint egy 14-15 ezer évvel ezelőtt. Tehát igazából a jelenkort, a holocént, amelyik mintegy talán 12 ezer évvel ezelőtt kezdődött, csak a homo sapiens élte meg. Egyetlen más emberféle sem.
Ha kicsit a módszerekről beszélnénk, mondta, hogy morfológiailag még nem annyira lekövethető ez a folyamat, mint genetikailag, de milyen technológiák állnak rendelkezésre arra, hogy a leletanyagokat vizsgálják? Tehát hogyan kutatnak?
Megvannak a klasszikus módszerek, amivel ugye a morfológiai, hogyan néz ki, milyen méretű, stb. Ez a csontok vizsgálata, és plusz vannak a genetikai vizsgálatok, amikor a csontoknak a molekuláris vizsgálata, tehát a DNS vizsgálata történik meg. Például a Gyenyiszovai leleteket is összehasonlították európai leletekkel, és kiderült, hogy az a neandervölgy, amelyik itt élt Szibériában, az genetikailag teljesen megérdik az Európában élt neandervölgyekkel. Sőt, ugye vizsgálják az ausztráliai benszülötteket, és azoknak is a genetikáját, és kiderült, hogy náluk volt még egy bekeveredés, egy olyan emberféles keveredett velük, akiről nem tudunk semmit, csak a genetikailag tudjuk kimutatni, hogy egy olyan faj keveredett annak idején a mai ausztráliak őseibe, akit nem ismerünk, mi nem találták meg a csontmaradványait.
Igen, és aki részletesebben szeretné tudni, hogyan is alakult ki az ember, tehát az előember, ősember és ember fejlődésének folyamatát, erről egy könyvet is írt, ami nem régiben jelent meg. Hol lehet ezt megtalálni?
Egy kollégámmal írtunk egy könyvet, az a cím, hogy Emberévállás. Az Archeo Lingua kiadónál jelent meg, ebben az ember biológiai és kulturális evolúcióját ismertetjük. Az emberévállás kezdő lépései, amelyek ugye még az emberszabás majmokhoz kapcsolódnak, amelyekből kialakulnak majd aztán ugye később a korai embertől, de aztán természetesen beszélünk a kulturális evolúcióról is, meg arról, hogy miután a Homo sapiens ugye szétvándorolt a Földön, a külső körülmények milyen változásokat hoztak létre a Homo sapiens megjelenésében.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az inforadio.hu és az mta.hu oldalon. A szerkesztő Lendvai Szabolcs nevében is búcsúzik a műsorvezető, Domanics András. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.